153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Végtelen öröm számomra, hogy Szabó Gáborral, nyugalmazott lelkipásztorral, Esperessel, illetve kedves párjával, Katikával beszélgethetek most, hiszen a Szilárdi Áron Társaság emlékkonferenciájára érkeztek. Gábor bácsi előadást is fog tartani. Köszöntelek benneteket szeretettel.
Köszönjük szépen, mi is hasonlóképpen, és örülünk a lehetőségnek, hogy szólhatunk.
9 karácsonyt töltöttünk itt Kiskunhalason, és a köztelévő időt természetesen nagy-nagy-nagy szeretettel gondolunk mindig vissza erre az időre. Úgyhogy örömmel jöttünk.
A hallgatók, ha megengedik, akkor tegezni fogom őket, hiszen gyermekkori gyönyörű emlékeim fűznek. Meg is lepődtem, Katika, hogy említetted, hogy 9 évet töltöttetek itt. Az én gyermekkorom meghatározó részét akkor csatlakoztam a gyülekezethez, és nekem ez sokkal hosszabb időnek tűnt, hiszen az életemnek rendkívül meghatározó része volt. Azt elfelejtettem mondani, hogy Szabó Gábor nem csak lelkész, hanem kántor is volt ebben a gyülekezetben, és egy picikét azokról az időkről beszélnénk az elején, utána ígérem, hogy arról fogunk beszélni, hogy a 22 tagú család, amiről itt a beszélgetés riport előtt említést tettetek, hogyan is él, hogyan telnek ma napjaitok. Az én emlékeimben az énekkar, a gyülekezeti énekkar végtelen fontos szerepet tölt be. Hogyan emlékszel te ezekre az időkre?
Dunántúlon egy olyan kis faluba voltam lelkipásztor, ahol csak egy harmónium volt, mindig vágytam az orgona után. Az én teológiai gondolkodásomban különös hangsúlyt kapott a himnológia, tehát az egyházi ének, zene, liturgia tudománya. Ebben a dologban fáradoztam, hiszen innen is rendszeresen mentem a 3 hetes nyári kántorképző tanfolyamra Debrecenbe, amely nem csak zeneileg, hanem misszió szempontjából is igen jelentős volt. Úgy kerültem ide kántor lelkésznek. Hallatlanul élveztem a dolgot, hamar rendbetetettem az orgonát, Bárány Lajos által 1845-ben épített orgona ez. Bárány Lajos műveiből összesen 5-öt ismerünk, és ez a legnagyobb. Ő maga szinte titokzatos, alig tudunk róla valamit. Aztán
az énekkarról is mesél, mert az egy nagyon érdekes epizód volt, hogy a régi gyülekezeti énekkar, ahol az átlag életkor 70 volt, mi berobbantunk fiatalok, azért ez egy kis lázadás is volt. Hogyan tudtad ezt lemenedzselni? Aki téged ismer, az tudja, hogy rendkívül diplomatikus, vidám ember vagy, ehhez kellett. Mesélj egy kicsit erről.
Tehát minden vasárnap volt valami zene az Isten tiszteleten, ahogyan ide kerültem. Azonnal előkotortam azokat a gyerekeket, akik furujáztak, fuvoláztak, bármiféle hangszeren játszottak, és természetesen igyekeztem sírjaiból feltámasztani a régi énekkar, de szinte alig lehetett. És hát a próbákkal rendszeresen dolgoztunk, nagyon hűségesen jöttek, de hát nem sokra mentünk. És akkor megjelent egy-két olyan fiatal is, akik szívesen vállaltak szóló éneket is a gyülekezet Isten tiszteletén, hiszen én akkor magamat kántorlelkésznek tartottam, ami azt jelenti, hogy egyelőrangú lelkipásztornak éreztem magam minden magyar református lelkipásztorral, a több pedig az volt, hogy a zenének, a muzsikának a szeretete is bennem lehetett, talán a tehetsége is. És megszerveződött a mostani Lóránffy Zsuzsanna énekkarnak, akkor még a csírája, az elődje, és ahogyan a két kórust összevontuk, gyakorlatilag, hát, szóval a fiatalok húzták az orrukat, az öregek boldogkodtak, hogy milyen jó, hogy itt vannak ezek a fiatalok, de a fiatalok már a sor közepén jártak az éneklendő szólamban, amikor ők még e boldogkodásból ocsúdván szintén ők is elkezdtek énekelni. Tehát a kettő nem nagyon akart együtt menni, és akkor úgy volt, hogy az öreg énekkar kihalásáig maradt, és a fiatal énekkarba pedig mind több energiát fektettem bele, sok kirándulással, közös utazással, gyülekezetlátással, látogatásokkal, ahogy lehetett 1977 és 85 között.
Én emlékszem, és végtelen alázat van bennem mai napig is, hogy szerencsére nem kihallásig, azért voltak még tagok, amikor az idős kórus egy tagja összefoglalta, hogy hát látják, hogy nehezen boldogul a két énekkar együtt, és átengedik a terepet nekünk. Nekem ez annyira megható volt, és nagyon-nagyon igyekeztünk ezt a szerepet betölteni.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést nagy tiszteletű Szabó Gáborral és kedves feleségével, Katikával.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket Szabó Gábor nyugalmazott református lelkipásztor Esperessel és kedves feleségével, Katikával.
Katika, itt Gábor említette, hogy 22 tagú volt a család nyáron, hiszen 50. házasság évfordulótokat ünnepeltétek. Nagyon nehéz dolog, mondják sokan, lelkész feleségnek lenni. Én azt gondolom, hogy ezt te nagyon nagy sikerrel oldottad meg. A te foglalkozásod egy picit azért közel állt a misszióhoz. Mesélj nekünk erről, illetve a 4 gyermekről és a 22 főről.
Hát eredetileg tanítóképzőt végeztem, azonban nem lehetett sokáig a lelkész feleségnek tanítóként dolgozni, mert úgymond nem voltam kellő politikai nézetek tudatában. Azonban egyszer az Úristen megengedte, hogy 12 vagy 14 év gyermeknevelés után munkába állhattam, úgy így én gyest sem kaptam egy gyermek után sem, mivel nem volt munkaviszonyom. És itt Kiskunhalason volt az első munkahelyem, mint iskola. Dolgoztam én előzőleg, csak más munkakörülmények között. Szűcs József általános iskolának hívták akkor. Hát az igazgató úr kellőképpen eligazított, hogy itt dolgozhatok, de semmiféle egyházi szervezésben nem vehetek részt. Azonban átfordította a beszédet, és azt mondta, hogy hát igaz, hogy engem is az én idős édesanyám imádságai tartanak életben. Ez azt jelentette, hogy ő a hivatalos szöveget elmondta, de a szíve szerint itt is. Tehát, hogy az imádságnak megtartó ereje van, ezt ő elismerte. Nos, így kezdődött. Természetesen az első az életünkben mindig az írás, a Szentige volt, az imádság otthon, és ez befolyásolta a napjainkat is, a munkát, az egymáshoz való alkalmazkodást. Mindig első volt a gyülekezet, első volt az egyház, és mindent ahhoz igazítottam. És mivel gyülekezetben éltem kisgyerekkoromtól kezdve, ez nem esett nehezemre.
Ugye 4 gyermeketek van, 3 leány, illetve egy fiú negyediknek ajándékképpen. Én arra emlékszem, Katika, hogy én még a szárnyaid alatt is mentem a gyermekeidet, és engem is gyülekezeti tagot is vittél, sérült gyermekek otthonába dolgozni, és mindig olyannak láttalak, mint egy kapitány. Tehát háttérben ugyan, férjedet segítve, de hogy fantasztikus módon tudtad irányítani az életét a gyermekeknek. Mennyire működik ez most? Mennyire látod, hogy sikerült az életükben a legfontosabb értékeket átadni? Hiszen talán egy anya még inkább érzi ezt.
Hát a legfontosabb számomra az Istenbe vetett hit, és ezt örömmel látom, hogy mind a két itteni magyarországi gyermekünk, mert sajnos 2 külföldön él, mind a kettő az Úristen útján jár, hiszen a munkájuk is ezt mutatja, a családi életük is ezt mutatja, úgyhogy nagy hála van a szívemben. Akik távol élnek tőlünk, Gáborka például, ő is beépült az egyik prágai gyülekezet, protestáns gyülekezetbe, mégpedig egy református csetestvér gyülekezetbe, családjával együtt, ami a számunkra igen nagy öröm. Judit, aki Hollandiában él, ő azért még nehezen jár ezen az úton. Ez a mi legnagyobb örömünk, hogyha együtt imádhatjuk az Urat, és adhatunk hálát mindenért.
A gyerekek egyébként évente hazajönnek legalább 3-szor hosszabb időre, sőt, az iker gyerekeink közül, ugye Zsuzsi Judit az ikrek, Judit lánya Eszter, Holland Egyetem gyakorlatát Budapesten végezte, szeptember 1-től egy 5 hónapos gyakorlatot itt lakott nálunk. Gyönyörűen beszél magyarul egyébként, nagyon örülünk neki.
Hány unoka van?
10 unokánk van, és 1 dédunokánk. A második most érkezik, majd pár hét múlva.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést nagy tiszteletű Szabó Gáborral és kedves feleségével, Katikával.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket Szabó Gábor nyugalmazott református lelkipásztor Esperessel és kedves feleségével, Katikával.
Régi dolgokra hadd kanyarodjak annyiba vissza, hogy én aztán úgy lettem az itteni halasi választásoknak a nehézségei során, miután 1922 óta van úgynevezett kettős papság, ahogy itt mondják Halason, itt a Halasi Református Egyházközségben, de csak mindig egy parókia volt. Nem volt második parókia. És a presbitérum valami haladékot kért az egyházi vezetéstől, hogy megveszik majd a második parókiát, ez lett később a Szász Károly utca 10 per A, és így nem akartak újabb lelkészt hozni, de azt mondták, itt voltak még akkor hárman az idősek, itt volt mindig egy beosztott, akkor még segédlelkész, később beosztott lelkész, még itt voltunk ketten Nagy István kollégámmal. Végül is a dolog az lett, hogy én úgy lettem gyülekezeti lelkipásztor, hogy saját vállalásomból Tóth Károly püspök úrral való megegyezés szerint kitartottam mindvégig a kántor lelkészi szolgálat mellett is, természetesen annak semmiféle külön díjazása nem volt, de igen nagy örömöm volt, és nekem eszem ágában nem volt, hogy én el akarok menni valaha Halasról, és ezt meg is ígérte nekem a püspök, mert a magyarországi református egyház régi-régi rendje és a mostani törvényes rendje is úgy van, hogy ahol egy lelkipásztort megválasztanak esperesnek, ott van az esperesi székhely. Tehát oda viszik a könyveket, ott történik minden. Nekem is megígérte Tóth Károly püspök, hogy én itt maradhatok, úgyhogy nagyon rosszul esett nekem, amikor 3 hónap múlva visszajött, és azt mondta, hogy nem tudja elintézni, el kell menni Kecskemétre. De mind a mai napig úgy gondolok a halasi itt létre, ami éppen a ti nagyon lelkes, elszánt útkeresésetekben, a rengeteg közös programban, az építkezésekben, a legnehezebb építkezésekben, amikor örök pénzszükébe vagyunk, és építettük a gyülekezeti házat. És például Ván Béni bácsi volt halasi lelkipásztor temetésén, se volt itthon az István, hiszen abban az időben volt ő. Svájcban ösztöndíjas. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz idő volt, mégis valami különleges erővel bírtam és bírtuk. Azért annyit kell elmondanom a feleségemről, hogy ő úgy volt lelki és minden tekintetben, szellemi tekintetben is háttér, mert hiszen közös céllal az Anya Szent Egyház szolgálatában és építésében fáradoztunk mind a ketten. És akkor még annyit szeretnék elmondani, hogy Kecskeméttel nem érdemes összehasonlítani, mert végül is egész más lett, amikor ez a hatalmas megye is a nyakamba szakadt, és ráadásul itt Halason is, mivel dunántúli ember vagyok, Gyütmöntnek számítottam Kecskeméten meg még jobban. Ugyanakkor én azt figyeltem meg, hogy a kecskeméti lakosság az már akkor vegyes volt, amikor a halasi lakosság még mindig az ős törzsgyökös magyar, hát Kiskun eredetű lakosság volt, egészen más mércével és egészen más gondolkodás szerint. Egy aranyos történetet is elmondok, nem olyan nagyon akartak abban az időben velünk tárgyalni az itteni városi vezetők. Egyszer mégis eljött hozzám valamelyik, és áramot kért tőlünk, hogy akkor még a régi, a mostani gyülekezeti ház őse, ugye a híres Sóház mellé akarnak fölállítani egy Petőfi szobrot. Természetesen örömmel, csak nem egészen értettem, hogy miért kell ehhez sok áram, hát azért, mert ez egy hegesztett szobor lett, a Petőfi szobor. Én egyébként úgy a politikában, napi politikában nem vettem részt, a pártpolitikában sem is érdekelt, hiszen a pártnak ateista programja volt, de a tanácstag választásokra, vagy jelölésekre szívesen elmentem, és a jelöltől megkérdeztem, hogy milyen a családi élete, vagy házany, hányadik felesége van, és ezeket nagyon rossz néven vették, ezeket a kérdéseket, de én mindig az erkölcsi alapokat kerestem. Ott történt, hogy egy öreg bácsi föláll, hallatlan szemrehányást tett az ottani hivatalosaknak, ez egy aranyos, rövid nyakú, apró szemű kis kun ember volt, hordta szitta osztanöket, és azt mondja a végén, de egyet azért a javukra mondok, hogy annak az öreg grósz városi főmérnöknek szobrot állítottak, elképednek. Valóban volt egy grósz nevű városi főmérnök, testvére gyógyszerész is. Grósznak, hol? Hát azt mondja, itt a reformátusok mellett. Itt, hát az Petőfi. Ne beszéljenek már nekem, én ismerem Petőfit, ez nem Petőfi, az öreg grósz mérnök, az nézett ki így.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést nagy tiszteletű Szabó Gáborral és kedves feleségével, Katikával.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket Szabó Gábor, nyugalmazott református lelkipásztor Esperessel és kedves feleségével, Katikával. Gábor bácsi, említetted itt, hogy mekkora erőt és örömöt adott neked ez a munka, hiszen nagyon nehéz és érdekes korban voltatok ti Nagy Istvánnal, itt vezető lelkészei a gyülekezetnek, és valóban a kezetek alatt nem csak az új gyülekezeti ház, hanem egy olyan ifjúság nőtt ki, amely többek között én is, illetve a városban nagyon-nagyon sok ponton talán dolgozik és igyekszik mind erkölcsileg, mind gyakorlatilag segíteni a város életét. El nem tudjuk mondani, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, amit kaptunk tőletek. Én magam is nagyon sokszor eszembe jut, amikor csinálok valamit, gyermektábort szervezek, hogy én ezt kaptam tőletek anno. Nyilván ti is valamiért tettétek ezt, úgyhogy hadd legyen ez egy kicsit a hála riportja is, mert hogy végtelen szeretettel emlékszem ezekre az időkre. Váci Zita volt akkor a kórus vezető, és ő nagyon sokszor elmondta, hogy István a maga hihetetlen temperamentumával, te pedig avval a végtelen nyugalmaddal, jókedveddel, pontosságoddal mennyire segítségére voltál a mi erősödő énekkarunknak. Gyermektáborok. Hogyan emlékeztek vissza ezekre az időkre?
Gyermektáborok óriási ajándék voltak. Tudod, a mai hallgató el se tudja azt képzelni, hogy valamiféleképpen problémás lehet egy gyermek vagy ifjúsági tábor. Egyébként, amikor mi összeházasodtunk, az első gyülekezetünkbe kerülve 1966-ban, nyáron egy hetes hitmélyítő konferenciára saját családi helyünkre vittük a Balaton mellé a gyerekeket. Hát komolyan mondom, amikor hazajöttünk, még a Varsói Szerződés is várt bennünket, mert akkora botrány lett a dologból. Na, Haloson is mentünk. Persze voltak egészen jó, mint Vikár Béla látogatása Váralján, emlékezz rá, micsoda fantasztikus.
Hajnal 4 órakor érkeztünk meg.
Igen.
Illetve emlékszem arra, amit mondtál, hogy a táborokban úgy kellett énekelnünk. Nagy István kollega pedig aztán nagyon bátor volt, mondta, hogy azért nem lenne baj, ha nem hangosan énekelnénk, mert ugye a szomszédok feljelentik a csapatot.
Aztán, amikor a halasiakkal először összekerültem, még a Dunántól laktam, de már Balaton mellett voltatok, mindjárt beállított az István a focikapuba, jó szét is rúgtak a nagyobbacskas srácok engem ott. Azonban látod, milyen sok lelkész egyszerűen nem merte, alig merte még a templom köré is összegyűjteni a gyermekeket, ifjakat, nem pedig, hogy még közösen utazni, táborozhat. Hányszor volt a nyakunkon a kölyál, hány nagy bajunk volt, gondolj csak az agárdi táborunkra, őrület. Na most azt mondtuk, az Úr ajándékhez, és mi is egymás számára, ezt töltsük azzal az örömmel, amely hozzá méltó, azzal a hittel, amelyel építeni akar, azzal a tanulással, azzal a biblikus együttléttel, mind a komoly beszélgetésekbe, vitákba, pedig István aztán tudta provokálni a vitát nagyon is, amint említ.
Ott tanultam megvitatkozni, igazán jól, és az nagyon fontos dolog.
És a nagy közös éneklésekben, nagy közös játékokban, és hiszem azt, hogy a mai világnak is derűs szívű keresztényekre van szüksége, nem bubánatos, savanyú uborka keresztényekre, hanem azokra, akik oda tették a szívüket, és azzal, hogy mi mind a ketten mondhatom úgy a párommal, de a gyerekeim is, áldott legyen az Úr, és most így idősödő fejjel látom, hogy milyen nagy ajándék ez a gyerekekre nézve, hogy egy ügyű emberek lettünk, egy ügyünk lett. Az egyház, a gyülekezet építése, a testvérekkel való kapcsolattartás, és a minden téren való szolgálat.
Annyira jó ezt hallani, és nem csak a gyülekezeti ház épült föl, hanem a mi közösségünk is felépült a segítségetekkel. Katika, nagyon-nagyon nehéz dolog. Ugye említette Gábor, hogy a parókián ugye Istvánék laktak, ti nem közvetlenül a parókián, hanem egy lelkész lakban. Mindig is nagy kérdés, és ma sajnos példa is mutatja, hogy van, aki a munka miatt esetleg korai módon el kell távozzon az Úristenhez. Hogyan lehetett, hogyan tudtál, vagy hogyan tudtatok egyensúlyt tartani a munka és a magánélet között? Hiszen 4 gyermekkel azért igényli a család, hogy együtt legyetek. Ez egy hatalmas, nehéz feladat volt, amit
Én ma úgy látom, hogy nagy sikerrel oldottatok meg.
Hát magánéletünk is úgy volt, hogy például ha szabadság, az a rövid idő, amit szabadságon tölthettünk, és ahol töltöttük, ott mindig részt vettünk a gyülekezet életébe. Tehát ez nekünk akár itt voltunk, akár ott, ugyanazt jelentette. És lehet, hogy öndicséretnek tűnik, de én úgy gondolom, hogy én nagyon jó szervező vagyok mai napig is, hogy nincs nyafogás a háztartási munka miatt, hogy azt is meg kell oldani. A gyerekek azonban nagyon sokat segítettek, meg volt mindegyik gyereknek a maga területe, hogy ki a fürdőszobát, ki a konyhát, ki a szobákat segíti, és ezt ők nagyon jól betartották.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést nagy tiszteletű Szabó Gáborral és kedves feleségével, Katikával.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket Szabó Gábor, nyugalmazott református lelkipásztor Esperessel és kedves feleségével, Katikával.
A magánéletünk így mindig valamilyen szolgálatban is telhetett. Így voltunk a lepra misszióban benne, vagy így voltunk sok más diakóniai munkában, hogy elmentünk egy-egy fogyatékos gyermekeket gondozó otthonba, és az nekünk egy másfajta tevékenység volt, és örömmel csináltuk. Tehát úgy érzem, hogy nem volt soha szakadék, hogy na most eddig volt az az élet, most ezután más jön, és most is úgy van, hogy nagy örömmel veszünk részt a mi jelenlegi gyülekezeti életünkben, és abban a kis gyülekezet részben, ahol lakunk, ott is nagyon szívesen szervezem az asszonyok közötti munkát, akárha látogatásról van szó, akárha most például hosszú heteken át keresztelői keszkenő készítésében voltunk és vagyunk benne, amit a gyerekek születésére készültünk, ilyen kis névvel ellátott szép finom munka. Úgy gondolom, hogy ha valóban lelkesen csináljuk, a Szentlélek adja nekünk ezt a biztos indulást, akkor ez a lelkesedés tovább megy, és így lesz a közösségben is jó lélek.
Megelőztél, ezt akartam kérdezni, hogyan telnek a napok befejezésről. Gábor, hogyan telnek a napjaid?
Hát a család körüli szolgálat az egy komoly logisztika. Igen. Másrészt pedig én úgy gondolom, hogy mint Esperes tényleg lemondtam a szolgálatról a szívműtétem után már 2005-ben, és az esperességből nyugdíjba is lehetett menni, a lelkipásztorkodásból nem. Ugyan a hivatalból igen, a hivatali felelősséget le lehet tenni, azonban a szolgálatot nem. Ott vagyok, valamit vásárolok egy kecskeméti boltba, a harmadik magas polc sorból hangos, derűs köszönést hallok. Áldás, békesség, Esperes úr! Köszönök vissza, ó, egy aranyos fiatalasszony. Aztán mondja, hogy kicsit beszélgetünk, siet, elmegy. Összeszedem a holmit, amit venni kell. Odaérek a pénztáros lányhoz, azt mondja, maga hogy köszönt? Hát mondom, a mi vallásunk szerint. Maga vallás? Mondom, igen. Azt mondom, milyen vallás? Mondom, református keresztény vagyok. Azt mondja a kis vártatva, 1740 forint, amit fizetni kell. Na most gondoljátok el, és gondolják el, kedves hallgatók, hogy a buszon megszólítanak, öneskedt a lányomat. Természetesen én már arra nénire nem emlékszem, mert amikor lányát férhez adtak, akkor nagyon csinos néni volt, vagy fiatal asszony, most pedig egy rozog a kedves néni. És egyszerűen nem tudunk, vagy a piacra kimegyek, ott pillanatok alatt akár egy bibliórát lehetne tartani, mert ott vannak mindjárt körülöttem azok, akik. Mi a városnak egy külső részén, a Vacsi-hegy és a Budai-hegy határa lakunk a saját kis házunkba, közel a szomszédba laknak Kati lányomék, és nem messze tőlünk Zsuzsi lányomék. Katonatelepi templomba járunk istentiszteletre, annak pedig az az oka, hogy átépítették a város főterét, ezért nem olyan nagyon van parkolóhely, aztán elég sok ilyen rozogasságot hordozva most már ott tartok kényelmeskedésemben, hogy a templom melléig szeretek menni autóval, és akkor ott Zsuzsi lányomék öten, Kati lányomék öten, mi magunk is, már magunk egy gyülekezet rész vagyunk. Ami az utóbbi évek most öröme, hogy Sebestyén unokánk, a Zsuzsi lányomnak a második gyereke, az első fiú, ő nagymérnök akart lenni, de az Úristen elvégezte szívébe, hogy végül is a Károli Egyetemen a hittudományi karon tanul most, sokat beszélgetünk, de mindenféle segítésre kész vagyok, és úgy szomorúan látom, hogy gyerekeim pedig mennyit mondtam nekik, hát igaziból nem tudják megkülönböztetni a Buzát meg a Rozsot, gondolom sokan vannak így Kiskunhalas városában is, és egyszerűen nem abban a paraszt környezetben nőttek fel, ahol én is egy kis 300 lelkes somogyi, belső somogyi falucskában minden tőlem telhetőt igyekszem átadni nekik, és mindez derűvel, hittel, szívesen, a zenében is. Közös muzsikálás. Valamelyik unokámmal az tanárni minden két évben szervezett a maga zenei csoportjában, a zeneiskolában négykezest. Egyetlen ilyen figura volt, mert voltak testvérek, apa, anya a négykezesbe, én pedig voltam az egyetlen nagypapa. Hát mit mondjak, akkor nem lenne ennek a riportnak vége soha, hogyha elkezdeném sorolni. Áldott legyen az Úr, és én is mondtam a régi reformátusok szavával, soli deo gloria. Egyedül Istené a dicsőség.
Úgy legyen, amen. Nagyon szépen köszönjük az életeteket, és nagyon sok sikert és örömet kívánunk ezekben az években, és ami még van hátra mindannyiunknak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehettünk, és kívánom a hallgatóknak, azoknak is, akik emlékeznek a régi időkre, amit együtt tölthettünk itt, azokra is, akik most útkeresésben vannak, higgyék el, ami Urunk megígérte a keresztelőnkön, hogy velünk van minden napon, ezért fontos a keresztelés, és aki megkereszteltetett, az azt ne felejts el. Szeretettel ajánlom.
Áldás békesség!